Természetesen elsősorban a csatlakozási dátum vagy céldátum előtt a tárgyalási folyamat gyakorlati megkezdéséről kell beszélni. Ez van most napirenden, hiszen jövő héten Brüsszelben egy olyan európai csúcson találkoznak az állam és kormányfők, amelyen napirendre kerül valószínűleg Ukrajna és Moldova köztársaság tárgyalási kerete. Ez az első vagy a következő lépés, amely most meg kell történjen. A tagállamok egyhangúan kell elfogadják az úgynevezett tárgyalási keretet. Mit jelent ez? Az a dokumentum, az a naptár, határidő kell és módozatokkal, amely konkrétan lefekteti a 35 tárgyalási fejezetet, és megnevezi azokat a módozatokat, amellyel a tárgyalások lefolynak, az illetékes tárgyaló feleket, hiszen minden fejezet esetében külön-külön tárgyaló csapatok vannak, úgy a moldáv kormány, illetve a társadalom, civil társadalom, akadémia vagy más testületek bevonásával esetenként, illetve az Európai Unió, az Európai Bizottság részéről is az illetékes vezetőigazgatóságoknak a tárgyaló csapatai állnak fel. Érdekes kérdés lesz, hogyha az eddigi villámgyors haladás, hiszen emlékezzünk vissza, hogy a Moldáv Köztársaság csatlakozási kérését Maia Sandu elnök szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt írta alá. Ez alatt, a 2 év alatt villámgyorsan haladt a csatlakozás ügye, úgy Moldova, mint Ukrajna esetében. Most a leghosszasabb történet kezdődik, és pedig maga a fejezeteknek az egyenkénti megtárgyalása. Akármikor 2024-ben ez a döntés megtörténhet, én nem hiszem, hogy most a jövő héten a tárgyalási keret el lesz fogadva, talán egy első tárgyalást fognak megejteni az uniós állam és kormányfők, és nyilván azt kell majd eldöntsék, hogy értelme annak politikailag, hogy a jelenlegi bizottság, amely nyilván, hogy a mandátumának az utolsó időszakában van, kezdje meg ezeket a tárgyalásokat, vagy pedig valamikor az év vége felé lesz elfogadva a magyar elnökség ideje alatt a tárgyalási keret a két ország esetében, akkor, amikor már várható az új Európai Bizottság mandátumának a megkezdése. Sok érdekes kérdés van, de talán a másik legérdekesebb történet, az majd egy politikai döntés lesz azzal kapcsolatban, hogy itt csomagban kezelik a két országot, vagy pedig külön-külön, hiszen hogyha belegondolunk az Ukrajna és Moldova közötti különbségekbe, akkor kiderül az, hogy Moldova köztársaság, amely egy nagyon pici kis gazdaság, egy kisméretű lakossággal rendelkező állam, szinte egyáltalán meg sem zavadná az Európai Unió jelenlegi működését, miközben Ukrajnával teljesen más a helyzet, hiszen olyan nagy országról van szó, óriási méretű mezőgazdasági szektorral, amely háborúban van ráadásul, tehát nyilván, hogy az újraépítés egy nagyon érzékeny kérdés, azt sem tudjuk, hogy mikor lesz vége a háborúnak, és milyen módon fog befejeződni a háború. Tehát, ha visszaemlékezünk a saját csatlakozásunkra és a Románia-Bulgária kettősre, akkor kiderül, hogy ugyanez a történet, de sokkal nehezebb feltételek között fog megtörténni Ukrajna és Moldova csatlakozása kapcsán. Ukrajna csatlakozása tulajdonképpen azt is jelenti, hogy át kell szervezni a közös agrárpolitikát, át kell szervezni a kohéziós politikát, mert hogy egész egyszerűen a jelenlegi keretek között Ukrajna nem vehető fel, vagy nem csatlakozhat az Európai Unióhoz.
De visszatérve Moldovára, valóban sikerülhetett Maia Sandu kormányának 2 év alatt az aláírás óta teljesítenie szinte az összes kritériumot ahhoz, hogy elkezdődhessenek a konkrétabb tárgyalások? Elég erre 2 év?
Nyilván, hogy lényegi változásokban az oligarchikus típusú társadalmi struktúra átalakítása, a korrupció megfékezése számunkra ugye egészen ismerős kérdések. Véleményem szerint nem sikerülhettek, és nem is sikerültek. Itt egy olyan fajta dinamikáról van szó, amelyet az Európai Unió tagállamai pozitív vagy negatív megközelítésben tudnak elemezni. Úgy gondolom, hogy fontos a jövő szempontjából, hogy támogassuk Moldova köztársaságot, a kelet-európai szolidaritás, vagy akár a romániai érdekek is arról szólnak, hogy Moldovát támogatni kell és érdemes, hiszen ez az előzetes felmérése annak, hogy milyen mértékben sikerültek a reformok tulajdonképpen, azt kellene mérje, hogy milyen mértékben van akarat a teljes társadalomban arra, hogy nem Moszkvához, hanem Brüsszelhez közeledjenek, ne kelet felé, hanem nyugat felé tekintsenek. És ilyen szempontból most a támogatás, akár a morális támogatás, hiszen választások lesznek valamikor közeljövőben Moldovában, nyilván a lakosság megint kelet és nyugat között kell válaszol, mind ahogy az elmúlt választáskor is ez volt az igazi tét. Utána pedig nyilvánvaló, hogy a tárgyalási keret megállapítása után, akkor, amikor a 35 fejezet közül egy bizonyos számú fejezetet megnyitnak és elkezdődnek a tárgyalások, akkor kezdődik meg az a folyamat tulajdonképpen, ahol objektívebb módon lehet mérni a társadalmi gazdasági változásokat, az acquis communautaire-nek az átvételét, és egyáltalán azt, hogy milyen sebességgel sikerül ezt. Ha eddig villámgyorsan haladt Moldova köztársaság, két év alatt kipipálta, nyilván a geopolitikai helyzet miatt elsősorban, és a saját társadalmi teljesítményük miatt is, kipipálták a csatlakozási folyamatnak formálisan a 10 lépésből 6-ot, ez egy nagyon jelentős előrehaladás, viszont az a lépés, amely most előttük áll, és pedig a tárgyalási fejezetek konkrét letárgyalása és lezárása, az tarthat akár mennyit az Európai Uniós csatlakozások történetében. Olyan példa is van, hogy 2-3 év alatt sikerült ez, de olyan példa is van, amikor több mint 10 év kellett hozzá. Többek között pontosan Románia példája is ezt mutatja, hogy kellett egy évtized ahhoz, hogy lezárjuk a tárgyalásokat, és hogy csatlakozni tudjunk az Európai Unióhoz.
Hogyan tekintenek Brüsszelben a Moldáv köztársaság csatlakozására, hiszen azt látjuk, tudjuk és halljuk már egy ideje, hogy például Ukrajna csatlakozását sok Európai Uniós tagállam ellenzi.
A kérdést érdekesen fogalmazta meg, mert hogy én azt észlelem itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben, hogy nem igazán arról szól a történet, hogy ma délelőtt Moldováról beszélünk, és holnap délután Ukrajnáról. Ez nagyon sokak fejében egy csomag. Ez nyilván tényszerű is, megfelel a valóságnak, hiszen Moldova számára akkor nyílt meg a lehetőség, hogy letegye egyáltalán a csatlakozási kérelmet, és utána olyan villámgyorsan haladjon a csatlakozási úton, mint ahogy az előbb ezt leírtuk. Amiután megkezdődött a háború Ukrajnában, Oroszország lerohant a Ukrajnát, és nyilván, hogy Moldova köztársaságnak a közelsége, a földrajzi helyzete, a politikai kitettsége, a gazdasági kitettsége az Orosz Föderációval szemben azonnal olyan indokokat hozott, hogy meg lehetett kezdeni ezt az európai csatlakozási utat. De hogy valaki teljesen függetlenül az ukrajnai helyzettől Moldovával foglalkozik, ezt én igazából kétlem, illetve nem ennek látom a jeleit, hanem talán inkább annak látom a jeleit, hogy a két ország csomagban van kezelve. Nem tudom pontosan, hogy Kijevben, illetve Kisinyovban hogyan tekintenek erre a dologra, azt viszont érdemes megemlíteni, hogy itt Grúziával együtt a három ország, Ukrajna, Moldávia és Grúzia, az úgynevezett csatlakozási építették fel ezelőtt 3-4 évvel, akkor, amikor még nem volt háború Ukrajnában, illetve nyilván, hogy ez már a krími félsziget elcsatolása után történt, de még a jelenlegi háború kirobbanása előtt. Úgyhogy nyilván, hogy a politikai kritériumok, a geopolitikai helyzet arra késztetné a három országot, hogy próbáljon meg együttesen lépni, illetve egymásra támaszkodni. A gyakorlati helyzet lehet, hogy ennek ellent mond, hiszen látjuk, hogy Grúziának nem sikerült egy tempóban haladni a másik két országgal, úgyhogy gondolom, hogy még a következő hónapokban, években fogunk látni olyan politikai folyamatokat, amelyek attól is függenek, hogy az országokon belül milyen fajta vezetés van. Maia Sandunak nem lesz könnyű megőrizni a hatalmat a soron következő választásokon, illetve attól is függ, hogy a geopolitikai helyzet hogyan alakul, és mikor és milyen módon lesz vége az ukrajnai háborúnak, hogyan történik meg az ukrajnai rekonstrukció. Ha Moldováról beszélünk, akkor mi lesz Transnistriával, meg tudja őrizni, vagy elveszíti a moldáv állam a transznisztriai övezetet, illetve hogyan fog fellépni ebben a befagyasztott konfliktusban Oroszország, hiszen tudjuk azért, hogy az Orosz Föderáció a befagyasztott konfliktusoknak a nagy szakértője, fenntartója, és ezen az úton promoválja a saját geopolitikai érdekei. Tehát egy nagyon komplex egyenlegről van itt szó, amely változhat nyilván az évek során. Lássuk, mi történik idén, lássuk, mikor kezdődnek meg gyakorlatilag a tárgyalási fejezetek, és akkor talán többet tudunk mondani, ahogy a helyzet alakul.